Sziasztok, kedves gyülekezet! Jó, hogy velünk vagytok, és ne is menjünk tovább, de imádkoznék egyet veletek, és remélem, hogy ahogy a képernyő előtt vagytok, ti is tudtok egy áment mondani a végére, ti is tudtok velem lenni ebben az imádságban. Úgyhogy mennyi, atyám, imádkozom, hogy minden, ami elhangzik, az épülésére legyen mindenkinek, aki hallgatja. Imádkozom azért, hogy a te ígéd legyen az, ami kijelenti azt, hogy ki Krisztus nekünk ebben a világban, és hogy mit üzen nekünk a te ígéd ebben a mai helyzetben. Imádkozom azért, hogy én legyek kevesebb, és a te ígéd az egyre több. Imádkozom azért, hogy ez a nap, ez legyen az a nap, amikor neked adjuk a figyelmünknek a nagy részét, rátszálljuk azokat a perceket, órákat, hogy gondolkodjunk és elmékedjünk azon, hogy te ki is vagy nekünk, és mit jelent ez számunkra. Köszönjük a dicsőítést, köszönjük, hogy mindig erő van abban, amikor dicsőítünk téged, és te egyszerűen megajándékozok bennünket a te jelenléteddel. Amennyi Jézusnek a nevében. Amen. Amen. Olyan vicces, most magamat kritizálom, hogy amikor elakad az ember, akkor mennyire sok töltelék szót bele tud rakni az imádságaimban. Miért mondtam azt, hogy mennyi jelen? Na mindegy, hát hagyjuk. A lényeg, hogy remélem, hogy egyetértetek az imádságommal, és hogyha nagy részével egyetértetek, akkor egy ámen az megteszi a végére. Ma folytatni akarom az üzenetet, amit elkezdtünk pár hete Balázssal, illetve én elkezdtem, Balázs folytatta, aztán volt egy Ben Blumen üzenet, aztán pedig Brian beszélt hozzánk. Hogyha lemaradtál bármelyik üzenetről, akkor csak kapcsolódj vissza görgess vissza a Facebook oldalunkon, vagy a YouTube csatornánkon, és nézd meg a korábbi ismertiszteleteket. Igyekszünk feltölteni a videókat, külön a tanításokat is majd, de azokkal még el vagyunk maradva. Közben pedig most kivételesen látom azt, hogy itt vagytok-e a cseten, vagy nem. Úgyhogy ha nagyon van figyelme, még arra is figyelni, hogy ki néz éppen, és ki nem, akkor nyugodtan köszönjetek be, vagy mondjátok azt, hogy ez nem jó, vagy jó, mert itt látom mind a Facebook csetet, mind a YouTube csetet, figyelemmel követem, és a jegyzeteimet is, meg persze. Remélem, hogy az egész alkalmat is figyelemmel fogom követni. Új név, ez volt az első, amin témával foglalkoztunk, új név, a második új ember. Az új névből arról volt szó, hogy nem kell, hogy a régi éneddel azonosulj, a régi neveddel azonosulj. Hoztam azt a példát, hogy megnéztünk egy filmet, és abba az főszereplőt úgy nevezték, hogy Hantás Johnny, és hogy erre ő büszke volt, hogy olyan dolgokra rá tudta beszélni az embereket, amiket amúgy nem akart volna, és aztán a másik főszereplő megkérdezte, hogy neked ez jó, hogy téged így hívnak, hogy Hantás Johnny, és ezt a példát hoztam, hogy Krisztusban van egy új neved, ami már nem az, hogy Hantás Johnny, hanem az, aki mondjuk bátorít másokat, hogy megtegyenek olyan dolgokat, ami nem az ő javára van, hanem az ő javukra van. Úgyhogy ez jelentheti azt, hogy neked az új neved, amit Krisztusban kaptál, az már nem arról szól, hogy te milyen rosszaságokat tettél, vagy neked milyen jelzők vannak hozzá kapcsolva a nevedhez, hanem új jelzők kapcsolódnak hozzá a nevedhez. Pontosan azért, mert Krisztusban kaptál egy új nevet. Balázs beszélt arról, hogy ez egy új embert is hozott magával, egy új ember, aki már nem azt nézi, hogy mit kap, és mit vehet el, hanem hogy mit adhat másoknak, hogy egyre krisztusibb legyen, és aztán pedig Brian beszélt, volt egy Ben Blumen üzenet, ami egy kicsit ilyen szünet volt ezek között, ami pedig arról beszélt, hogy maradj hidratált, az élővízről beszélt, nagyon jó volt, és aztán pedig Brian beszélt a helyi gyülekezetnek a jelentőségéről, a ragályos természetéről, és itt most a ragályosat jó értelemben kell érteni, ugyanis abban az értelemben kell erre gondolni, hogy a gyülekezetnek van egy természete, ami rá tud ragadni az emberre, tud terjedni az embereken, keresztül is az emberek között, és ez jó, és elmondta azt, hogy mennyi minden szerepe van a helyi gyülekezetnek, mekkora szerepeket tölt be, akár a szociálisan, akár a közösségben, és akár szellemileg, akár fizikailag is hiányokat és szükségeket tölt be. Úgyhogy igen, hogy milyen sokrétű a gyülekezet. És a mai üzenetemnek a címe pedig az, hogy a saját meggyőződés. És az első vázlatpontomnak a címe is ez, hogy a saját meggyőződés. Beszélek a meggyőződésről már egy ideje, hogyha követtek bennünket, vagy ide tartozol, akkor tudod, hogy nekem ez egy kedvelt témám, amivel szeretek foglalkozni, de szerintem pont ezekben a napokban, és Briannek az üzenete után is fontos végig gondolni azt, hogy mi a saját meggyőződésem. Például, amikor Brian a helyi gyülekezetről beszélt, akkor a saját meggyőződésem mi a helyi gyülekezetet illetően? Mik azok a mondatok, amiket oda teszek a mögé, vagy saját meggyőződés? Úgyhogy bele is vágok a közepébe. A saját meggyőződésnek meg lehet az a veszélye, és egyből a negatívval kezdem, aztán majd gyöngyölítem föl azt, hogy mit mond a Biblia, vagy én mit vettem ki a Bibliából. A mai világnak megvan az a veszélye, hogy a meggyőződést azt úgy kezeljük, mint egy publikus és bárkinek elmondható dolgot. Ami egyrészben igaz, mert szólásszabadságban élünk, ami nagyon jó, de ugyanakkor Isten mondta, hogy legyünk bölcsek azzal, ami ránk van bízva. Ugyanis a meggyőződés, ami nekem szól, nem biztos, hogy másnak szól. Pál apostol, amikor beszél a meggyőződésről, akkor abban a kontextusban is beszél, hogy valaki iszik bort, valaki nem iszik bort, valaki eszik húst, valaki nem eszik húst, valaki eszik zöldséget, valaki nem eszik zöldséget. De mindenki tegye ezt a saját meggyőződése szerint, a nagyobb, aki pedig több megértése van Istenből, vigyázzon a kicsire, hogy ez meg ne inogjon az ő hitében. Jézus erről beszél, hogy mi nagyok, akik előrébb járunk a hitnek az útján, vigyázzunk azokra, akik kicsik, és ne botránkoztassunk meg egyet sem azok közül, akik kicsinyek. És itt érti a gyerekeket is, mert a gyerekekkel is például az, hogy ne vegyük el a gyermekeknek a hitét, mert azok, aki a mennyek országa, akik így hisznek, mint a gyermekek hisznek. Úgyhogy a saját meggyőződésed az egy nagyon jó dolog, de lehet egy nagyon rossz dolog, amikor mindenkinek rá akarod erőltetni, vagy megfordítom a kockát, vagy a lapot, vagy mindegy minek, valaminek, aminek másik oldala van, azt megfordítjuk, és akkor pedig valaki más rád akarja nyomni az ő saját meggyőződését. Azt gondolom, hogy ez sem jó. A gyülekezeten belül meg pláne nem ez a lényeg, hogy kinek a meggyőződése érvényesül a közösségben, vagy az életedben. Sokszor elveszünk módszerekben. Valakinek ez válik be, valakinek az válik be. Most főleg így friss szülőként, ugye hallgatom a többi szülőt, ma reggel is volt egy beszélgetés, hogy így alszik a gyerek, vagy úgy alszik a gyerek, így alszik a gyerek, vagy úgy alszik a gyerek. És akkor mennek erről a hatalmas megfejtések, és aztán a végén oda lyukadunk ki, hogy még mindig van egy szülői intuitív megérzés, ami majd eldönti, hogy mi lesz jó a gyereknek, és teljesen mindegy, hogy nem aludt így, majd fog úgy aludni, és teljesen mindegy, hogy 3 hónaposan nem csinálta ezt, majd fél évesen fogja. Úgyhogy de közben mennek a saját meggyőződésnek a csatái, hogy ne nekem ez működött, nekem meg a köményes tea, nekem meg a semmi, nekem meg az anyag, nekem és menj egy csomó vita. Most mondtam ezt a példát, és tudom, hogy ebből kirobban mindjárt a cset, és nézem is, hogy itt kirobbantok-e bármit is friss anyák körében, de remélem, hogy nem. A lényeg a meggyőződés, és nem az, hogy a gyerek mit csinál. A lényeg, amit akarok mondani, a saját meggyőződés. Ezekben a napokban, amikor izoláltak vagyunk, amikor rajtunk múlik, hogy milyen cselekvésekkel töltjük fel az életünket, akkor nagyon is meghatározó az, hogy szokásból vagy meggyőződésből csináljuk-e azt, amit csinálunk. Mert hogyha szokásból csináljuk, akkor nagyon hamar észrevetjük azt, hogy kicsit alábbhagyott a lelkesedés, már nem veszük annyira komolyan, már nem számít igazából annyira, mert az egész akkor számított mondjuk, amikor együtt voltunk. Ma reggel a csapatnak mondtam azt, hogy mennyire jó volt az átriumban együtt dicsőíteni, és hogy húzott a lendület, de hogy itt, amikor itt vagyunk páran, akik összehozzuk ezt az alkalmat, és köszönet minden egyes önkéntesnek, segítőnek, aki beleteszi az erejét és idejét ezekben az alkalmakban, hogy online is itt legyünk, úgy a félhétvezetőknek is, akik vezetik a félhetet, így is kitartóan, hogy online vannak. Én köszönöm nektek, köszönöm azoknak is, akik részt vesznek, meg akik követtek, és remélem, hogy tudjátok követni a tempomat is, mert a kávé azt hiszem, hogy most leért időben, és elkezdte hatását. Szóval ezekben a napokban, amikor izoláltak vagyunk, akkor nagyon hamar kiderül, hogy mit csinálunk szokásból, meg meggyőződésből. Ugyanis a meggyőződésből csinált dolgok, azok ismétlődnek, és teljesen mindegy, hogy az reggel 8-kor van, vagy este 7-kor, vagy délután 4-kor fogod csinálni, mert meggyőződésed, hogy az a dolog neked kell, és arra szükséged van. A szokást pedig azt fogod mondani egy idő után, hogy ez már nem is olyan fontos, ezt ma kihagyom, ezt ma nem csinálom. Csak ma, majd holnap, majd 2 nap múlva elkezdem. És amikor szokásokról beszélünk, akkor általában, hogyha nincs mögötte egy megértés, egy meggyőződés, az nagyon hamar lemehet abba, hogy nem csináljunk. A meggyőződés ott lesz akkor is, amikor már mindenki más nem lesz ott. A személyes meggyőződésről beszélek. A személyes meggyőződés tart téged azon az úton, amit te Istentől kaptál, remélhetőleg. És itt most már is belehoztam egy olyan témát, hogy a saját meggyőződésed, és az a meggyőződés, ami a második pontom, a meggyőződés Krisztusról és Krisztustól. Ugyanis nem mindegy az, hogy az én meggyőződésem a saját kútfőmből származik, a saját gondolataimból és a saját megértésemből származik, hanem az Krisztusból kell, hogy fakadjon. Krisztusnak a megértéséből. Hadd mondjak pár példát. Ószövetség. Ábrahámnak volt egy megértése. Nem mindenkitől kérte Isten, hogy áldozza fel a fiát. Ábrahámtól kérte. De miért? Azt mondja a Biblia, hogy azért merte ezt Isten kérni, mert Ábrahám azt mondta magában, és Isten ezt látta, azt mondta a szívében és az agyának, hogy Isten még a halottak közül is fel tudja támasztani a fiamat. Ábrahámnak volt egy olyan meggyőződése Istenről, ami elképesztő volt. Ami azt mondta, hogy azt csinálom, amit Isten kér, mert még ha meg is hal a fiam, ő majd feltámasztja. Jákobon, vagy rajtam és rajtam, ezt nem kéri számon. Mert nem biztos, hogy ez a meggyőződés van a szívünkben, ha Istenre gondolunk. De Ábrahámnak ez volt a szívében. Ott van, mondjuk, Sidrák, Misák és Abednékó. Hogyha nem ismered az ő történetüket, ők három, Dániellel együtt, azt hiszem négyen, el lettek víve Babilonba. Mert ugye a babiloni akkori uralkodó kérte, hogy az leuralt népek közül a jobbakat, tehát akik műveltebbek, okosabbak, erősebbek, azokból hozzanak az ő palotájába, hogy legyenek minél nagyobb, hogy mondják ezt, kvalitású embereket, hogy kiképeznek arra, hogy ők vezessék a királyságot, és minél szélesebb legyen a tudástáruk. És kiképezték ezt a három ember, Sidrák, Misák és Abednékót, nagyon jól teljesítettek, nagyon jól megállták a helyüket, de ha belegondolsz, például milyen kultúra vette őket körül. Sokszor azt gondoljuk, hogy nekünk a meggyőződésünk az, hogy minden keresztény kell legyen körülöttünk. Ígyunk egy keresztény kávét, ígyunk egy keresztény kávézóban. Most amúgy nem lehet se keresztény, se nem keresztény kávézóban inni kávét. Egyedül otthon ihatsz kávét, vagy útközben, vagy akkor nem, mert akkor le kell venni a maszkot, azt meg nem lehet. Na mindegy, a lényeg, hogy most egy picit útvesztőben vagyunk abban, hogy hol iszunk, hol nem iszunk, de a lényeg, hogy nem tudom, hogy van-e olyan, hogy keresztény, vagy nem keresztény. Mert mitől lesz keresztény egy kávé? Mitől lett keresztény, vagy mitől maradt hívő Sidrák, Misák és Abednékó? Nem hiszem, hogy attól, mert keresztény, vagy zsidó, vagy azonos emberek vették őt körül. Nem, pont, hogy az ellenkezője történt. Babilonban voltak egy olyan kultúrában, ami szögesen ellene ment, vagy nem ment ellene, ezt nem tudom, de az biztos, hogy nem azt az Istent imádták és tisztelték, akik Sidrák, Misák és Abednékó. És megállták a helyünket egészen addig, sőt, még oda is mentek a bálványhoz, mert az volt a feladat, hogy csináltatott az uralkodó egy szobrot, és azt a szobrot mindenkinek imádnia kellett. És ki kellett kiáltani, hogy ő az egyedüli Isten. És egészen idáig tudtak működni ezek az emberek ezen a környezetben, és megállni a helyüket hívő zsidó emberként, ahogy apostrofálod magadnak ezt a történeten. Egészen addig a pontig, amíg le nem kellett térdelni az előtt a szobor előtt, és megvallani, hogy az az egyedüli Isten. Mert azt mondták, hogy ezt nem tudjuk. Ezt nem tudjuk megtenni, mert számunkra egy az Isten, és őt fogjuk imádni. És amikor ez megtörténik, akkor azt mondja az uralkodó, hogy na jó, még tegyünk egy próbát, mert számomra ezek fontos emberek, nem akarom, hogy meghalljanak, úgyhogy még próbáljuk meg, és még kétszer megpróbálják, ha jók a bibliai ismereteim, még kétszer összehívják az egész népet, emiatt a három ember miatt, megfújják a kürtöket, citerákat, lantot, hárfát, ez gyerekkoromban annyit hallgattam, hogy szerintem el tudnám mondani, hogy milyen hangszereket sorolnak ott föl. Szóval, ha meghalljátok ezeknek a hangszereknek a hangját, akkor boruljatok le, és nem borulnak le. Úgyhogy ekkor elfogja a dű a királyt, és azt mondja, hogy fűtsék be a kemencét, és dobják be őket. Olyan nagyon befűtötték azt a kemencét, hogy azok is belehaltak, akik bedobták őket a tűzbe. De még mielőtt bedobták volna a tűzbe, azt mondta Sidrák, Misák és Abednékó, hogy bár téged félünk, király, tisztelünk téged, de Istenként nem imádhatunk csak egyet az Istent. Olvassátok el a történetet, egy nagyszerű történet. És azt mondja, és abban bízunk, hogy ő megment még a te kezedből is, de ha nem is tenné is. De ha nem is tenni, akkor is csak őt imádjuk. És azt hiszem, hogy ez az a meggyőződés, ami nekik adatott, nem gondolnám, hogy most meg kéne fűteni a kemencét, és meg kéne ugorni, hogy leteszteljük azt, hogy Isten majd megjelenik-e ott, és kimente bennünket. Azt hiszem, hogy ez butaság, ez nem neked szól, meg nekem. Hiszen ez nekik szólt, mert nekik volt ott az a meggyőződésük, hogy most itt állnak egy nagyon kényes helyzetben. Eddig mindent jól csináltak, megtanulták az összes nyelvet, megcsinálják az összes feladatot, elég nagy beosztású emberekről beszélünk. És mégis most ki vannak téve a halál kockázatának, annak, hogy a hitükért meg kell halljanak. És egy olyan meggyőződésre jutottak, hogyha nem is menti meg őket Isten, ők akkor is csak Istent imádják. Úgyhogy mik neked az élményeid Istenről, mi a te kijelentésed és meggyőződésed Istenről? Amikor minap beszélgettem emberekkel, és feljött a téma az, hogy ezekben a nehéz napokban mi bekapaszkodunk, és elmondtunk pár nagyon személyes dolgot egymásnak, amit ha most elmondanék, lehet, hogy nagyon nevetségesnek hangzana. Lehet, hogy nagyon egyszerűnek hangzana. Azért nem is mondom el, mert ezek annyira személyes dolgok, hogy csak négy szem közt mondom el, mert hogy ezeket én kaptam Istentől, amitől én megtapasztaltam, hogy ő velem volt abban a helyzetben. Hogy ő ott volt, és megmutatta magát abban a helyzetben. De hogyha egy olyan személyes dolgot kellene elmondanom, ami mindenki számára publikus, az például a bemerítkezés. Amikor megkeresztelkedtem. Az Atya, Fia és a Szent Szellemnek a nevében. Amikor alámerítettek, és feljöttem a vízből, nincs ahhoz fogható élményem mai napig is, ami az utána következő hónapokat leírná, hogy milyen megértésem volt, hogy Krisztus az enyém, és én az övé, és innentől kezdve ez már így lesz, és ő az én személyes megváltom. És amikor erre gondolok, ez a meggyőződésem Krisztusból, hogy ő megbocsátotta a bűneimet, hogy ő helyreállított engem, a mai napig állít helyre engem. Ha erre gondolok, erőt kap a lelkem, erőt kapok magamba, Azért, mert figyelmeztetem magam arra, hogy milyen személyes meggyőződéseim voltak arról, hogy nekem kicsoda Krisztus. Volt egy nagyon szomorú élményem, beszélgettem egy emberrel, már majdnem, hogy lelkigondozói beszélgetésnek hívnám azt a beszélgetést, ahol csak egyszerűen feltettem a kérdést egy idő után, hogy én értem, hogy nagyon sok dolgot mondtak neked, de te személyesen ismered-e Krisztust? És megállt a levegő. És én azt gondolom, hogy erre a kérdésre, ha nem tudjuk a választ, és nincsenek történeteink, akkor kezdj el gondolkodni. Hol volt az a pont, ahol te találkoztál Krisztussal? Lehet, hogy ma lesz az a pont, ahol találkozol Krisztussal. De ha van ilyen pontod már, amire azt tudod mondani, hogy igen, az nekem a meggyőződésem, hogy akkor ott Isten volt jelen. Akkor ott Isten mondta ezt, hogy olvassam ezt a részt a Bibliából. Akkor ott Isten adott egy megértést, hogy ez az igevers miről szól nekem. Akkor ott Isten adott megoldást és áttörést a munkahelyemben, az egészségi állapotomban, vagy az anyagi állapotomban, vagy bármi is legyen a helyzet. Akkor az Isten volt. Akkor azt írd le. Emlékeztes magadat. És meséld el újra és újra a legközelebbi barátodnak, vagy magadnak. Elképesztő ereje van annak, amikor ezekre a dolgokra figyelünk, és nem arra, ami a világban van, vagy ami a világ szerinti meggyőződés, hanem arra figyelsz, hogy neked mi a személyes meggyőződésed. És továbbra is megyek, ugyanis ez a meggyőződés, ahogy az előbb is mondtam, ez nem az, hogy Beninek mi a világnézete, és azt mondom nektek, hanem az, hogy ki vagyok én Krisztusban, kik vagyunk mi Krisztusban, mint gyülekezet és mint egyén. Azt mondja János 20:29-ben, Jézus ezt kérdezte tőle, azért hiszel, mert látsz engem, boldogok és áldottak, akik már nem látnak engem, mégis hisznek bennem. Mennyire jó az az állapot, mondhatja rád ma egy világi ember, vagy egy nem hívő ember, hogy mennyire bolond vagy, hogy te hiszel egy olyan Istenben, akivel sose beszélgettél, sose találkoztál, sose láttad, sose érintetted meg, hanem csak olvasol egy könyvet, és imádkozol, és azt hiszed, hogy van. Na, ilyenkor jön be a hit, ami csak hallás alapján terjed. Ez a bizonyság, amit el tudunk mondani, hogy lehet, hogy te ezt nem érted, de nekem ott akkor volt egy élményem Istennel, azt elmesélem neked. Te oda teszed, ahova akarod, de nekem az ott Isten volt, mert semmi más nem válaszolt akkor, de Isten, imádkoztam, és Isten válaszolt abban a helyzetben, és megadta rá a megoldást. Úgyhogy tudom, és hiszem, hogy ő van, bár nem láttam, nem hallottam fizikális szemeimmel és fizikális fülemmel, de még az is lehet, hogy hallottad a fizikális füleddel. Nem tudom, vannak csodák a mai napig is. Az apostolok cselekedetében a 10:43, a proféták is mind őróla tanúskodtak, azt hirdették, hogy akik hisznek Jézusban, azoknak Isten megbocsátja a bűneit. Annyira tetszik például ez is. Meggyőződés abban, hogy hiszel, hogy Jézus Isten fia volt. És Isten fia mai napig is. Emberként élt ezen a földön, de Istenként, emberi testben, soha nem vétkezett. Az életét érted élte le, és értem, és értünk halt meg azért, hogy amikor ő feltámad, el tudja mondani, hogy ő az áldozat, érted, és értem. És mit mond? Hogy akik hisznek Jézusban, annak megbocsátatnak a bűnei. És ezt mondja Jézus, amikor itt van a földön, hogy az egyetlen bűn, amit elkövethetsz a mai nap, hogyha nem hiszed el ezt az üzenetet, amit ő hagyott hátra. Azt mondja a Róma 3:25, Isten azért küldte Jézust, hogy akik benne hisznek, azoknak a bűneit megbocsássa. Ez Jézus vére, vagyis halála által lehetséges. Így mutatta meg Isten, hogy ő mindig igazságos, és igazságát mutatja az, hogy türelmes volt, és Jézusra való tekintettel elengedte a múltban elkövetett bűnöket. Azt hiszem, hogy ilyen igeversekkel kell magadat tápláld, ilyen igeversekből kell, hogy a meggyőződésed fakadjon. Ugyanaz az Isten, Róma 3:26, tovább olvasom. Ugyanígy az Isten igazságosságát bizonyítja, hogy most elfogadja azokat, akik Jézus Krisztusban hisznek. Itt Pál apostol arról beszél, és azt fejtjük ki, hogy miért nem csak a zsidóknak szól az evangélium. Hogy ez az örömüzenet mindenkinek szól. Annyira tetszik, hogy Pál apostol annyira ember volt. Pál apostol megkapta azt, hogy a pogányoknak hirdesse az evangéliumot, mégis az első dolga minden egyes városban, hogy bemegy a zsinagógába, halálra kövezteti magát, és aztán majd elmegy a pogányokhoz, és hirdeti az evangéliumot. Ez van, amikor makacskodunk. Ilyen lesz te is, és én is. De azt mondja az Isten, és azt mondta Pál apostolnak is, hogy bennem van az a megbocsátás, ami neked kell, és nem rúgta föl Pálnak se ezt a viselkedést, és neked se rúg fel semmilyen rossz viselkedést. Lassan elérkeztem az utolsó ponthoz, ami pedig a harmadik pontom. A meggyőződés arról, hogy van kapcsolatod Istennel és Istenben. Meggyőződés a kapcsolatról. A meggyőződésünk Ez egy kapcsolatról kell, hogy szóljon bocsánat, és nem egy megszokásokról. Sokszor a megszokásokban keresünk a kapcsolatot. Mert hogy beszélünk egymással hetente, olvasom a Bibliát naponta, bármi, amit behelyett is, mindhez szokásként. Megfogadtam bennek az üzenetét, hidratált maradok, nem csak lelkileg, hanem fizikailag is, és szellemileg is. Szóval, meggyőződésem az, hogy ez egy kapcsolat, nem pedig egy szokásrendszer. A szokás az lehet az, hogy szeretünk így dicsőíteni. A szokás lehet az, hogy szeretjük a bizonyos éneket énekelni. Bizonyos módon szeretjük Isten igényét hallani. Bizonyos módon szeretjük a dicsőítést hallani. Bizonyos módon szeretünk imádkozni. De hadd mondjam el, hogy mindez teljesen felesleges erőlködés. Istennek egyetlen egy dolog számít, az, hogy teszed-e, vagy nem. Amikor a magot elülteti valaki, milyen nagyszerű példa egyébként a mezőgazdaság, egy elképesztő dolog. Amikor lehet, hogy szokás az, hogy elvetjük a búzát, hogy boronáljuk a földet, kigyomláljuk, és aztán bevetjük magukkal. De mégis, ami ott történik azzal a maggal, arra maga Jézus Krisztus azt mondja, hogy ez a csoda, ez az, amit az én mennyei atyám ad, mert a növekedés tőle van. A te életedben a növekedés, az nem a szokásaidból fog fakadni. Segítenek a jó szokások, de még jobban segít az, hogyha meggyőződésből mész Isten elé. Abból a meggyőződésből, hogy nincsen más opciód, mint vetni abba, hogy több időt tölts vele. Vetni abba, hogy többet imádd őt. Bármilyen formában. Néha csak elég, hogy sétálsz a Dunaparton, és azt mondod, hogy köszönöm Istenem, hogy egy ilyen gyönyörű városba engedtél engem élni. Vagy élhetsz bármelyik faluban, bárhonnan, ahonnan ízel bennünket. Én most jelenleg Budapesten vagyok, én nagyon szeretem ezt a várost. Mindig, amikor repültem el, vagy repültem haza, néztem, ahogy szállunk rá, és azt mondtam, hogy egyszerűen gyönyörű, szeretem ezt a helyet. Szeretem ezt a helyet. Remélem, hogy el tudod ezt is meggyőződésből mondani. Tartozol ide, vagy tartozol máshol, lehet, hogy csak benéztél hozzánk, és más gyülekezet az otthonod. De el tudod-e mondani azt, hogy meggyőződésből tartozol oda, ahova tartozol, nem pedig szokásból. Ne tartozzunk szokásból egy gyülekezethez. Ne tartozzunk azért, mert kell, mert keresztények vagyunk, ezért kell járnunk gyülekezetbe, ezért nézek online istentiszteletet, ezért olvasom a Bibliát, ezért dicsőítek, mert ezt szoktuk csinálni keresztényként. Ez nem jó. Kell, hogy visszatenjünk a fókuszunkat arra, hogy lehet, hogy egy dalt énekelsz el egy héten, és lehet, hogy az a dal még a régi, gyönyörű baptista vagy pünkösdi korodból származik, amikor a faluban énekeltél, még az idősekkel együtt, vagy ahol felnőttél. Nekem gyönyörű emlékeim vannak azokról az énekekről. A mai napig szeretem énekelni ezeket az énekeket. Bűnös van a hely szívedben, bevenni az üdvurá. Szóval ilyen énekek, és ezekkel gazdagodunk, és ezek voltak a gyerekkoromban. És sokszor az az igazság, vagy olyan dalokat is éneklek, amiket nem is énekeltünk. Nem voltak bennünk ilyen hit hangjaiba, vagy hitünk énekeivel. Ezek azok a dalok, amik néha így visszaütnek, és így gondolom, honnan jut eszembe ez a dal? De pontosan az a dal szöveg, pontosan azok a sorok kellenek. Sokszor eszembe jut az az ének, hogy Uram, a csendre vágyom én, mély belső csendre vágyom én. Nem is tudom, hogy ez bármelyik könyvben benne van-e, énekes könyvben. És kell, hogy adventi csend legyen bennem. Bár mindegy is a félelem. Kell, hogy szívemben csend legyen. Van egy meggyőződés bennem, hogy ezek a dalok akkor és most Istenhez vezetnek engem. Benned van egy meggyőződés, hogy ez a gyülekezet téged Istenhez vezet, és azért tartozol ide, mert Istenhez vezet. Nem azért, mert van egy logó kint, nem azért, mert van egy szlogenjeink, nem azért, mert vannak cool emberek, vagy nem cool emberek itt. Vagy jó fej, vagy nem jó fej emberek, hanem azért, mert van egy meggyőződés a szívedben, hogy neked ez a közösséged, ez az otthonod, ez az, ahol lelkileg táplálkozol. Hadd mondjak el a táplálékról még egy dolgot, túlléptem az időmet, de engedjétek meg ezt az 5 percet, 10 percet, 20 percet, amivel tovább fogok nyúlni, hogy a meggyőződés, ami benned van, azt mondja Pál apostol, hogy az, aki fiatal keresztény, az kapja az ételt, készen. Hogyha te nem olyan régóta vagy hívő, akkor igenis azok a mondatok vonatkoznak rád, hogy Krisztusban szabad vagy mindenre. Hogy Krisztus neked megbocsátott és eltörölte a bűneidet. Hogy szabadon jöhetsz az atyához, bármikor, bármit csinálsz. Akik pedig régen vagyunk hívők, és régen vagyunk keresztények, nekünk már egy fokkal beljebb vagyunk. Azért, mert hozzánk már az is beszél, amikor azt mondja Pál apostol, hogy igen, ez a tej, ezek a tejnek az eledele, amikor Krisztusról és az ő megváltásáról beszélünk. Viszont van a kemény eledel, amikor elmélyülünk abba a szeretetbe, amit Krisztus jelent nekünk, aminek nem tudjuk felfogni a mélységét, a magasságát, a szélességét, sem a hosszúságát, semmit nem tudunk felfogni belőle. Ebből kell, hogy gazdagodjatok, és ez már keményebb eledel, mert ez magával hozza a tetteket. Mert a hit cselekedetek nélkül az csak egy halott dolog, ezt mondja a Biblia. És azt mondja Pál apostol, hogy egy érett keresztény, az csak a jót csinálja, és egy jóból táplálkozik. Nem. Azt mondja, hogy az élet keresztény ugyanúgy megeszik néha rossz kaját, megeszik néha jó kaját, de a végén el tudja dönteni, hogy legközelebb, amikor ugyanez a két kaja az elé kerül, akkor ő a jót fogja már választani. Amikor a szilárd táplálékról beszél, azt mondja, hogy meg tudjuk különböztetni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Balázs említette nemrég, hogy hallgatta egy előadásban, és milyen igaz, hogy minden prédikációnak majdnem 40%-a kuka. 40% az, amit én emberként teszek hozzá, és az nem Isten. Ezt valaki mondta, egy nagyon neves tanító, és szeretjük őt, többször néztünk tőle már itt videóüzenetet és tanítást. És ő mondta, hogy 40% az, ami belülünk fakad, mint ember. És nekünk életkeresztényként kell azt mondani, hogy melyik 60% az, ami Istentől volt, melyik 40%, ami nem. És nincs semmi baj a 40-nel, de az én felelősségem, hogy ki tudjam szűrni, hogy igen, ezt most ő, mint ember mondta. Ez meg most Istentől jött, és ez nekem kaja, ez nekem étel. Ez nekem étel, ami megeleveníti a csontomat és a lelkemet. Dávid úgy hivatkozik Istennek a törvényeire, mert ő neki ezt kellett olvasnia, hogy már ez is, amikor a te parancsolataidról, a te törvényeidről gondolkozom, már ez felüdíti a lelkemet. Ebből fakad-e a te meggyőződésed? A Biblia-e az alapja a te meggyőződésednek, vagy a szokásrendszer? Vagy a te saját világnézeted, az, amiben kapaszkodsz? Azt mondja a Biblia, és remélem, hogy igen, fölírt a Máté 3:8. A tetteitekkel mutassátok meg, hogy a gondolkodásotok és az életetek valóban megváltozott. És ahhoz, hogy meg tudjon változni, ahhoz az kell, hogy ami az eddig ragaszkodtunk, azt elengedjük. Lehet, hogy amit ma mondok, annak a 10%-át 3 év múlva egy tanításomban korrigálni fogom. De ma ez a kaja, neked és nekem. Én is ezt a kaját ettem, amíg készültem, és még most is, ahogy mondom nektek, ez a kaja megy le bennem is, én sem vagyok kivétel, én is ugyanúgy fogom most Isten igéjét, és emésztem, mint ti, csak már előbb elolvastam ezeket az igeverseket, semmivel nem vagyok külön pozícióban, mint te meg én, annyi, hogy nagyobb felelősséggel leszek megítélve azért, amit mondok. Én azt hiszem, hogy azért lesz kétszer nagyobb felelősséggel megítélve minden egyes tanító, mert a farizósokra mindig azt mondja Jézus, hogy egy dolgot tanítottak, egy másik dolgot csináltak. Gondolom, hogy ezért kell kétszer is meggondolnom, hogy miről tanítok, mert ugyanarról kell tanítanom, amit csinálok is. Ez most egy kis lábjegyzet volt, bocsássatok meg nekem. De kell, hogy Isten formáljon bennünket, és kell, hogy a régi gondolatokat kidobjuk az ablakon, és azt mondjuk, hogy Isten adjon nekem újat. Mert Isten mérhetetlenül árasztja ránk a Szent Szellemét, és ő neki végig az a lényeg, hogy vele legyünk. Hadd mondjak el egy szomorú történetet, ami megütötte a szememet, ahogy olvastam a Bibliát, nem szó szerint, mert ezt néha az alvásnál, van olyan élményetek, amikor a telefon vagy a Biblia így olvassátok este, és csak arra kell szól, hogy mi esett a fejemre, és ez a telefonod vagy a Bibliád éppen, hogy belemeled az orrodat. Jó dolog úgy elaludni egyébként. Sokszor van, hogy elalszom így, olvasom a Bibliát, és aztán azzal a gondolattal kelek föl, amit olvastam, és aztán egyből imádkozom arra a pár percre, amíg fölébredek. És higgyétek el, hogy ezek a pár percek hihetetlenül sokat számítanak a következő nap, vagy még a reggel, hogy hogyan kelsz fel. És Jézusnak volt 70 tanítványa a 12 mellett. És nekem ez nagyon elszomorít, ami velük történt. A mai világ hozzá van szokva a metódusokhoz. Hogyan nem evangelizálunk? Hogyan érjük el az embereket? Hogyan menjünk ki az utcára, vagy nem menjünk ki az utcára? Hogyan merítünk? Szellemet használunk, lelket használunk. Így mondjuk, vagy úgy mondjuk. Gitárral, vagy orgonával. Vagy csak éneklünk, vagy hangszeresen. Használunk a dobot, vagy nem. Csak a Bibliát olvasjuk a tanítás alatt, vagy hozzáteszünk a saját gondolataim. A pontokba szedjük azt, amit, vagy nem. Így öltözünk, úgy öltözünk. Gyógyít-e Isten, nem gyógyít-e Isten? Beszél-e mindenki nyelveken, nem beszél-e mindenki nyelveken? Mindenki meggyógyul-e, vagy nem? Mindenki rá kellett tenni a kezet, vagy nem? Mindenki kapja a Szent Szellemet, vagy nem? És csomó ilyen dologban elveszünk, és ezek a tanítványok is elvesznek. A 70 tanítvány megkapta a Szent Szellemet. Kiküldi Jézus. És visszajönnek hihetetlen nagy örömmel, és azt mondják, hogy te mester, működik. Az, amit te adtál nekünk, az működik. emberek szabadulnak meg a démonoktól, emberek gyógyulnak föl, emberek üdvözülnek, emberek keresztelkednek meg, minden, amit mondál, az működik, működik, csodák történnek. És erre azt mondja Jézus, hogy ez szuper, ez nagyon jó. Én ennek nagyon örülök, hogy ti most így örültek, de hadd mondjak valamit, ne annak örüljetek, hogy ezek történnek, hanem annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyeknek az országában, az életnek a könyvében. Pár fejezettel később Jézus felolvassa azt az idézetet az Ézsaiásból, hogy az én testemet eszitek, az én véremet isszátok, és az én testem életetek fog megtöretni, és ez a 70 tanítvány, aki olyan nagy elánnal jött vissza, hogy csodák vannak mindenhol, és velünk van az igaz mester, nálunk van a megváltó, nálunk van az igazság, mi jó helyen vagyunk. Tudjátok ezt a virtust, ami sokszor elkap bennünket is, hívő embereket, hogy na megtaláltam az igaz gyülekezetet, na megtaláltam az igaz módszert, na megtaláltam az igazságot. És amikor erről beszél Jézus, az hirtelen sok nekik, és nem értik, mert nem gondolkoznak el rajta, nem csendesülnek el, nem mondják azt, hogy én meg akarom érteni. Nem akarnak meggyőződni arról, amit Jézus mond. Mert pár fejezettel később már Jézus ki is mondja, hogy ez miről szól. Azt mondja, hogy az én véremet fogjátok inni, és az én testemet fogjátok enni, és azt mondja, hogy ez kemény. Ezt nem bírjuk befogadni, ezt a beszédet. És elhagyta a 70 tanítvány Jézust. Nagyon csalók ez a világ, amikor nagyon arra figyelünk, hogy megtörténik-e vagy nem, amit kérünk Istentől. Amit Sidrák, Misák és Abednékó tett, az pontosan az ellenkezője. Még ha nem is érdekel, hogy Isten megteszi-e vagy nem, én akkor is hiszek benne. Akkor is van egy szilárd meggyőződésem, hogy ő az én Istenem. Meggyőződtem arról, hogy az ő törvényei, az ő igéje számomra élet és étel. Ez az, ami számít. Ez az, ami számít. Ez a 70 tanítvány, mihelyest egy picit keményebb lett a beszéd. És Jézus egyébként arról beszél, az úrvacsoráról beszél, amit később kibont a 12-nek. Hogy az én testem az megtöretetik. Ezért majd, amikor veszítek a pászkát, ennyit kellett volna várni a 70 tanítványnak. Nem tudom, hány nap volt, hány hét, mire elmagyarázza Jézus, hogy mit jelent az, hogy eszik a testemet és isszák a véremet. Hogy megtöretik majd a pászka. És az jelképezi az, hogy az én testem is megtört, és ezt tegyétek az emlékezetemre. Majd kiöltetik a vérem, és ahogyan ezt a bort most megiszom veletek. Ez lesz a jele az új szövetségnek, hogy a bűneitek meg vannak bocsájtva. Hogy az enyém vagytok. És hogy olyan egység legyen köztetek, ami köztem és az atya között van. Ennyit kellett volna várniuk a 70 tanítványnak. És megértették volna, és azt mondták, hogy nem. Ez sok. Vigyázz magadra! Vigyázz magadra ezekben a napokban! Azt mondja a Biblia, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. És amikor elérkezünk oda, hogy valaki megkérdez téged, hogy de miért nem hittél? Őszinte vagyok veletek, de a legegyszerűbb mondat, amit erre válaszolni lehet, az az, hogy én hoztam egy rossz döntést. Ugyanis a bűnnek, a megvezetésnek az a legnagyobb csalétke, hogy igazából te döntöttél el, hogy megalkuszol. Nem kényszerít rá senki. A végső döntést te hozod meg. És neked kell érte a felelősséget vállalni. De! Azt mondja a zsidók 12, és zsidókhoz itt levél, hogy egy olyan főpapunk van, aki meg tud indulni a gyengeségeinket, mert átment mindazokon a kísértésen, szenvedésen és próbatételen, amin nekünk át kell menni, egy különbséggel, hogy ő mindvégig megállt ebben, és nem vétkezett. Ami azt engedi következtetni, hogy mi vétkezni fogunk. Ezt nem azt mondom, hogy használjuk ki a kegyelmet arra, hogy vétkezzünk. De ha vétkeztünk, van szólunk az atyánál. Jézus szót emel, érted, és értem, hogy én meghaltam. Érte, és értem. Meghalt, érted, és értem. Azért, hogy a bűneink meg legyenek bocsátva. Azt mondja, hogy Kolossé 1.23. Értem, amit idéztem, az a Máté 24.13, de több helyen is megvan. Aki azonban mindvégig álhatatosan kitart, az üdvözül. Aki mindvégig álhatatosan kitart, kitartasz-e a személyes meggyőződésed mellett, hogy kicsoda neked Krisztus, és amellett a meggyőződés mellett, hogy neked egy kapcsolatod van vele. És figyelsz-e arra például, hogy ez a meggyőződés, ez ettől függetlenül ne tegye ellenségé a másikat. Én megfigyeltem azt, hogy mi keresztények gyakran csinálunk ellenséget abból, aki nem is ellenség. Gyakran ellenséget csinálunk itt a csapaton belül, hogy hát ő nem úgy gondolkozik, mint én, neki más a meggyőződése, akkor Istenem, szabadíts meg, hogy az ilyen ellenséges légkörben, és nem. Nem. Ez nem erről szól. Pontosan erről szól a Krisztusnak a teste, hogy bár ennyire különbözőek vagyunk, mégis segítjük egymást, kisegítjük egymást. És néha pontosan a különbözőségünk miatt van az, hogy meglátunk egy-egy olyan rossz dolgot jönni, amit ki kell javítani, amit meg kell fedezni, amire oda kell figyelni, amivel törődni kell. És ugyanez szoktam mondani, hogy látod-e a Krisztust a másikban, minden hibája ellenére? Ó, igen, ő lusta ember. Nem nagyon tehetséges. Ó, szorgalmas ember. Viszont nem annyira tehetséges. Akkor mondjuk ez a két ember ki tudja segíteni azt, hogy van egy tehetséges ember, meg egy szorgalmas ember, úgyhogy amit a tehetséges ember, semmi személyes, még mielőtt bárki személyeskedne. De én látom ezeket, hogy azt mondja az 1 Korintus 13, hogy szeretet sok vétket elfedez. Hiányosságokat eltakar. Mi azért vagyunk itt, hogy hiányosságokat eltakarjunk, nem pedig azért, hogy rámutassunk. Kell, hogy legyen ez a meggyőződésünk, hogy mi együtt egy házhoz tartozunk, Krisztusnak az egyházához tartozunk, ahhoz a testhez, ami az egész világon egy. Ha megfigyeltétek, minden vasárnap imádkozom most már minden gyülekezetért, és imádkozzatok ti minden gyülekezetért, aki most vasárnap hirdeti az igét. Mennyire fontos az, hogy lehet hirdetni az igét szabadon? Mennyire fontos az, hogy Isten igéje elhangozzon ebben az országban, hogy reményt hozzon? Mert azt mondja a Kolossé 1.23, feltéve, ha mindvégig kételkedés nélkül és szilárdan megmaradtok a hitben, és ha belekapaszkodtok abban a reménységbe, amelyet az öröm üzenet nyújt nektek, attól fogva, hogy ti is hallottátok, ezt az öröm üzenetet, amelynek én Pál a szolgája lettem, már szerte a világon mindenkinek hirdetik. Itt arról beszél Pál apostol, hogy ragadd meg kételkedés nélkül és szilárdan, kapaszkodj bele ebbe a hitbe, ami neked van, ami neked a személyes megértésed és meggyőződésed. Belekapaszkodsz ebbe a reménységbe. Annyira tetszik, hogy mindenkor, amikor az örömhírről beszélünk, ez nem egy rossz hír. De hogy az nem egy szomorúság, az egy örömhír. Teljesen mindegy, milyen buta voltam tegnap, és mit csináltam. Ma, amikor erről beszélünk, azért tudok mosolyogni, mert ez egy örömhír. Krisztus egy örömhírt hagyott hátra, ami reménységgel van átitatva. Amikor beszélgetünk egymással, a meggyőződésünkből, amikor beszélgetünk, lehet, hogy erről kellene beszélgetni. Meggyőződésem ez is, ez a világnézet. Hogy meggyőződésem az, hogy amikor elfogadtam Krisztust. De hogy fogadtad el Krisztust? És hidd el nekem, amikor két ember arról beszélget, hogy fogadta el Krisztust. Annál felszabadítóbb dolog nincs. Olyankor tényleg lehullik az, hogy mit tettem, mennyire rossznak gondolom magam, mennyire lenyomott vagyok, mennyire energiaszegény, mennyire rosszak voltak ezek a napok, mennyire nehéz az előttem álló időszak, mennyire sok adósság van rajtam. Amikor megismertem, amikor arról beszélek valakivel, hogy ő hogy ismerte meg Krisztust, és én, ez a felismerés mindannyiunknak egy örömüzenet, mindannyiunknak egy reménységet ad. Döntsd el, hogy a te személyes meggyőződésed, az ez lesz az alapja, és ez alapján fogsz beszélgetni másokkal. A Zsidók 3.14 azt mondja, mert mi mindannyian részeseivé lettünk Krisztusnak. Feltéve, hogy mindvégig szilárdan megtartjuk azt a bizalmat, amely kezdetben bennünk él. Tehát beszél arról a bizalomról, ami kezdetekkor ott volt benned, Isten felé. Ezt ne veszítsd el. Tartsd meg szilárdan azt a bizalmat, amit akkor kaptál, amikor megismerted Krisztust. Úgyhogy látom, páran beírtatok még ének címeket, hogy mik voltak nektek. Egyszer csinálunk egy retro napot, vasárnapon kívül, és elénekeljük ezeket a dalokat. Mit szóltok? Ne. Jó, akkor nem. Le lettem szavazva. Na, ennyi. Nem baj. Ennyi lett volna a mai üzenetem számodra, és remélem, hogy ez szól hozzá. És remélem, hogy le tudsz írni olyan saját meggyőződéseket, saját történeteket, amiket aztán fel tudsz olvasni, és el tudsz mesélni másoknak. Tudom, hogy nagyon klisé, és sokszor mondjuk ezt, de a mai nap sokkal fontosabb az az igen számomra is, hogy arról beszélgessünk, amik jók, amik fentről valóak, amik tiszták, amik építőek, amik biztatóak, amik bátorítóak. Ezekről beszélgessünk. Vagy hogy milyen reménységünk van Krisztusban, mi az, amit el szeretnék érni. Mint sem arról, hogy analizáljuk a jelen helyzetet, amire igazából senki nem tud jó megoldást. Analizálom a jelenlegi lelki állapotomat. Rámadhatom azt, tudjátok, ez a másik csapda. Rámadhatom azt, hogy megcsináltam egy személyiségtesztet, és én ilyen vagyok. Az a meggyőződésem, hogy én ENFP vagyok. Jelentsen ez bármit bárkinek. Azt hiszem, én az vagyok a 16 féle személyiségtípus közül. Tudjátok, amikor Krisztus megújít benned, bennünket és téged, akkor teljesen mindegy, milyen személyiségtípus vagy, változni fogsz. Változni fogsz. És én nem szeretem azt saját magam használni, hogy de én ilyen típusú ember vagyok. Én ez vagyok. Engem valaki így szeret, vagy menjen el. Ez akkor nem igaz, ha meggyőződésből követjük Krisztust. Mert változni fogunk. Változni fogunk. És ami ma még belefér, az már holnap nem fog beleférni. Ami ma még gyengeség, az holnap már erősség. Mert egy megnyert csata lesz. Ami ma még egy negatív beszéd, egy cinikus hozzáállás, az a jövőben nem azt mondod, hogy hát én ilyen szarkasztikus ember vagyok. Hanem azt fogod mondani, hogy ma már én egy reményteljes ember vagyok. És bármilyen körülmény is vesz körül, bármilyen csalódás is ért az embereken keresztül, én akkor is Krisztusban hiszek, hogy ő pedig új lehetőségeket fog támasztani. Gyertek, énekeljünk egyet, és aztán visszajövök, mert imádkozni szeretnék, értetek, hogyha nem hoztál döntést, akkor adok lehetőséget, hogy ma döntést hoz, hogy lesz egy személyes kijelentésed és meggyőződésed, hogy ki neked Krisztus.